Magasztalva és áldva legyen a mi Istenünk, hogy nem csak énekelünk ezekről a dolgokról, hanem a szívünkben hordozzuk azt a bizonyosságot, hogy ott leszünk ő nála, ő maga előkészítette számunkra már a helyet. Szeretnék mindenkit ma délután a legmelegebben üdvözölni, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága nevében. Különösen azokat, akik talán először vannak itt közöttünk. Láthatnánk a kezeiteket, amennyiben először vagytok itt, láthatom a kezeiteket, mégis vannak néhányan. Igen, Isten áldjon meg benneteket közöttünk, ez mindannyiunk imája, ebben biztos vagyok. De ez csak az első alkalom lesz, hogy újak vagytok. A második alkalommal már otthon is fogjátok érezni magatokat, és részessei lesztek eme testvéreknek és testvérnőknek, akik itt összegyűlnek ezen a helyen. Nem egy egyház vagy egy szabad egyház nevében, nem egy ember nevében, hanem abban a névben, amely minden név fölött áll, az Úr Jézus nevében, az isteni szent megváltás nevében, amelyben van a mi üdvösségünk, a mi megváltásunk, szabadításunk, gyógyulásunk, alapjában véve mindenünk ebben a névben van. Jézus, 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 a legszebb nevet enyémnek mondhatom, csillapítod minden vágyamat, napfényt adsz a szívemben. Minden zűrzavar közepete, e világ dolgainak közepete, Jézus neve, Isten népe közepete ragyog és tündököl, mint a legdrágább dolog, ami nekünk adatott. Nevezetesen Jézus Krisztus kinyilatkoztatása vagy leleplezése, amellyel megajándékozott Isten kegyelemből bennünket ebben az időben. Nem szabad elfelejtenem, hogy a krefeldi testvérek legmelegebb üdvözletüket átadjam Rusz testvér és Schmidt testvér külön üdvözletüket küldik, majd Heilbronn környékéről, Nürnberg környékéről, és tegnap este Salzburgból is. Egész Ausztria összegyűlt a salzburgi összejövetelen, a terem zsufolásig megtelt, és csodálatos és áldott időt töltöttünk Isten jelenlétében, és mindenki a legmelegebb üdvözletét küldi. Már most szeretnék felolvasni egy néhány ékeverseket bevezetésül az imádkozás előtt a Zsoltár 68. fejezetéből. Isten felemelkedik és szétporlasztja ellenségeit, és akik gyűlölik őt, azok menekülnek színe elől. Ahogyan a füst elűz, úgy űzöd el te is őket, ahogyan a viasz megolvad a tűz elől, úgy pusztulnak el a bűnösök is az Isten színe előtt. Az igazak azonban örvendeznek és vigadoznak, és ulongnak Isten színe előtt, vígan örvendezve, teljes örvendetességgel. Minden szorongattatás és minden nyomorúság közepete dicsőítő ének szólal meg Isten gyermekeinek a szívében. Úgy vélem, Pál és Sílás volt, akiket megvertek méghozzá olyan csúnyára, és börtönbe vetették őket, és Ez áll írva róluk, éjfélkor zsoltárokat énekeltek. Ők nem panaszkodtak, nem zúgolódtak, nem tettek szemrehányást egymásnak, és nem kérdezték maguktól, mit tettünk vajon rosszul, hogy mindezt meg kell bűnhödnünk, hanem dicsőítették Istent, és Isten kinyilatkoztatta magát nekik, mint a mindenható és a jelenvaló Isten. És így akarjuk mi is folytatni életünk menetét, amely hegyeken és völgyeken, hullámvölgyeken és hullámhegyeken, örömökön és bánatokon átvezet. Ne feledkezzünk meg arról, hogy adós köszönetben részesítsük Istenünket, és hiszem, meg vagyok győződve, hogy közzelek az az idő, amikor Isten olyan sokasággal rendelkezik majd, amely áldásul lesz még mások számára. Nem kezelhetjük többé könnyelműen ezt az időt, amelyben most megérkeztünk. Isten színe előtt ki kell vásárolnunk az időt. És nem tudom, de két esemény, ami Krefeldben történt, vagy lezajlott az elmúlt 14 napokban, különös módon szólt a szívemhez. Az egyik az volt, hogy kijövök a főpostáról a járdán, és egy középkorú férfi közelít hozzám, és megkérdezi, hogy van megelégedve az autójával. Ó, mondtam, ez nem lehet olyan érdekes. Igen, mondotta tovább, de pillanat, még nem tartok ott önnel, ahová el szerettem volna érni. Beszélnem kell önnel. Soha életemben nem láttam még ezt az embert, és nem is hallottam erről az emberről. És megkérdezte, kicsoda ön egyáltalán? Röviden, és a válasza ez volt. Kérem, jöjjön velem, meghívom egy kávéra, szeretném hallani, hogy mi mondani valója van számomra. És ezt mondtam neki, figyeljen, kedves barátom, nekem nincs semmi mondani való önnek, de Istennek nagyon sok mondani valója van önnek. Igen, éppen ezt akarom hallani, mondja ő. Gondoltam magamban, ezt nem hiszem, hogy ez lehetséges, ezt még soha nem éltem át. Ez körülbelül jó két hete volt, és a múlt héten valami hasonló. Sétálok a Rheinstraßen, a Rhein utcán, és látom a kirakatban, ott áll a felirat, újranyitás, és nem tudtam pillanatnyilag, hogy cukrászta, vagy valami ehhez hasonló, és nagy sietségben voltam, és mégis bementem, és látok egy embert, akinek az egész arca ragyog, és megkérdeztem tőle, figyeljen, megkérdezhetem, mi teszi önt ilyen boldoggá? Nem kérdeztem, mit tudna most felkínálni, vagy mit tudna eladni, egyszerűen megkérdeztem, mi teszi önt ennyire boldoggá? A felelet, mindent, amit teszek, szeretetből teszem. Nos, gondoltam magamban, mi legyen ez? És a következő reakcióm az volt, hogy megkérdeztem, melyik szeretetből kifakadóan, az emberi szeretetből, vagy az isteni szeretetből fakadóan. És amikor feltettem ezt a kérdést, ő is ugyanolyan tanácstalan volt, mint én azelőtt. És azt mondja, pillanat, várjon csak egy percet, önnel beszélnem kell. Menjünk át a következő mellékhelyiségbe, gondoltam magamban, hol létezik ilyesmi. Testvérek és testvérnők, valóban áldásul lehetünk mások számára, ha a Szent Szellem irányítása alatt állunk. nem kell keresnünk az embereket, Isten megkeresi az embereket, de ő úgy vezeti őket, hogy a mi útunkban kerülnek. Ő az, aki létrehozza a kapcsolatteremtést velük, aztán lehetőséget ad nekünk, hogy beszéljünk is velük, tanúvallomást tegyünk nekik. És bár lenne mindig Istennek a beszéde, és beszéljünk Istenről, ne triviális, lényegtelen dolgokról, ne fanatizmusban, hanem valóban Isten szeretetéből fakadóan, hogy felmutathassuk nekik az üdvösség útját. Mielőtt folytatnánk ezt az Isten tiszteletet, hadd álljunk fel még egyszer, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága és szent nevében jövünk a Te jelenlétedben. A Te drága és szent véred oltalma alá állítjuk magunkat, és kérjük a Te szent szellemed vezetését. Te ismered mindenkinek a szükségletét, legyen, hogy tudatos legyen előttünk, hogy nem emberhez jöttünk, különben csalódni fogunk. De aki benned veti bizodalmát, az nem csalódik, és nem szégyenül meg. Vedd ezt az Isten tiszteletet a te ihletésed alá, vedd el az én életemből, mindannyiunk életéből a zavaró dolgokat. Ó Istenem, törj magadnak útat hatalmas módon, hogy lejöhess közzénk, mint kezdetben a te gyülekezetedben, és kiillatkoztasd magad, mint a feltámadott, mint a Golgota győzteseként. Már most köszönjük neked, hogy kinyilvánítod győzelmedet ebben az Isten tiszteletben. A bűn feletti győzelmet, a betegség feletti győzelmet, és a sátán minden hatalma feletti győzelmet mindenkiben nyilvánvalóvá teszed, mindannyiunkban és mindenkin keresztül, akik teljes szívből hisznek, és bizodalmukat te beléd vetik, hogy te beteljesítheted a te ígéreteidet. Hála legyen neked, és imádunk téged az Jézus nevében. Amen. A Jeremiás 25. fejezetének 30. versétől. Te pedig tedd közhírré nekik ezeket az intő szavakat. Ordít az Úr a magasból, és harsogtatja az ő hangját az ő szent hajlékából, vagy lakóhelyéről. Hangosan kiált legelőjére, ahogy kiáltással, mint a borsajtó tapossa, a szőlőtaposók módján kiált a föld minden a lakója ellen. Zúgása eljut a föld végéig, mert ítéletet tart az Úr a népek fölött, és elszámol az egész emberiséggel. Elintézi az ő ügyét, és a gonoszokat, vagy a bűnösöket prédául adja a kart élnek. Így szól az Úr. Ezt mondta a seregek ura. Valóban vihar indul néptől néphez, és hatalmas nagy forgószél támad a föld végeiről. Azon a napon az Úrtól megöletettek a föld egyik szélétől a föld másik széléig, gyász nélkül maradnak, anélkül, hogy összegyűjtetnének. Sem el nem temetik őket, trágyaként hevernek szerte a föld nyílt mezején. Eddig ez az ige szakasz. olyan időket élünk, amikor ez a vers valóban az igazi katasztrófáról nemzetről nemzetre jár, és hatalmas vihar érkezik a föld végeiről, és szemünk előtt valóra válnak ezek a dolgok. Amit ezekben a napokban hallunk, az a nemzetek, és különösen Isten népe körében az első riasztási fokozatot kellene, hogy kioldja. Ez már valóban nem gyerekjáték továbbá, és nem apróságok, amelyek napjainkban lejátszódnak körülöttünk. A fejlemények elérik a tetőpontjukat, ez a szentírások beteljesedése a legmagasabb fokon. És úgy gondolom, hogy mi, Isten gyermekeinként nem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül, hanem fel kell tegyük magunknak a kérdést, Uram, meddig tart még, és mi a Te akaratod, és a Te feladatod számunkra, megbízatásod számunkra ebben az időben. És merem állítani, bizonyára mondtam már itt korábban is, összesen két világhatalom létezik, úgy nevezett, de lényegében egy minden hatóság van, és ez Isten minden hatósága. Minden, ami világhatalomnak nevezheti magát, hamarosan romokba fog heverni a földön, és meg kell majd hajolnia az élő Isten minden hatósága előtt. De a lényeg, amit hangsúlyozni akartam, a következő. Az elmúlt időkben többször is elmondtam itt és ott, elismételtem, hogy a kelet cselekvően tényállásokat hoz létre, a nyugat pedig tárgyalás sokat. És vigyáznunk kell, és figyelembe kell vegyük, hogy milyen eszközökkel érik el a célokat ezek a népek. Nem tárgyalásokkal és megbeszélésekkel, vitatásokkal, hanem közvetlen cselekvéssel, tényállások létrehozatalával. Isten cselekszik, tényállásokat hoz létre, és nem alkudozik. Céltudatosan végzi ténykedését az ő népének közepete. Lehetővé teszi számunkra, hogy ebben az időben szellemi szemmel érzékeljük a legfontosabb dolgokat, a lényegét. És amikor azt olvassuk, hogy katasztrófa jön népről népre, és nemzetről nemzetre, és hogy hatalmas vihar közeledik, akkor tudjuk, tudatosak vagyunk afelül, hogy olyan dolgok vannak készülőben, amelyek többé nem maradnak emberi ellenőrzés és befolyás alatt, kisiklanak az emberek kezéből. És azt fogjuk tapasztalni, hogy Isten ígéje a legapróbb és legfinomabb részletekig beteljesedik rövid időn belül. De ha a külső dolgok már ilyen közzel valóvá kerültek, mennyivel közelebb van, akkor az elragadtatás és a Jézus Krisztus gyülekezetének a felvétele. Hiszen nem arra várunk, hogy tanúi legyünk egy harmadik világháborúnak is még, nem arra napra várunk, amely kemenceként fog égni, hanem arra a napra várunk, hogy az Úr eme nagy és rettenetes napja előtt láthassuk az elragadtatást. Nem csak láthassuk, hanem átéljük az elragadtatást és a Jézus Krisztus gyülekezetének a felvételét. mert így vettük tudomásul az Isten ígéből, és így hisszük el. Ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz majd azokban a napokban is, amikor az emberfia kinyilatkoztatja magát. Ennél fogva nem csak az evés és ivás és a külső dolgok voltak fontosak, rendkívüli fontossággal bírt az, hogy Noé és mindazok, akik hittek Istenben, hittek az isteni ígéüzenetnek Noé által, bementek még azelőtt a bárkába, mielőtt az ítélet a hitetlen világra sújtott volna. Pontosan ugyanígy volt az Ábrahám idejében is, amikor Lót még Sodomában volt. Az Úr így szól a Mózes első könyvének 18. fejezetében, és beszélgetést folytat Ábrahámmal, és a két angyal Sodomába küldit. Nem tehetett semmit addig, amíg Lótot ki nem vitték Sodomából. Csak akkor hullhatott le a tűz, és akkor következhetett be a pusztulás. A mennyasszony gyülekezet nem várja az ítélet napját, azt a napot, amely úgy fog égni, mint egy kemence. A mennyasszony gyülekezet várja a mi szeretett vőlegényünk visszatérésének dicsőséges napját, aki megváltott minket, nevünkön szólított, kiengesztelt minket vétkeinkért és bűneinkért, és elment, hogy előkészítse számunkra a helyet, és azt mondta, hogy visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És aztán megígérte, ígéretet adott az Ó és Új Testamentum által, hogy elküld az ő prófétát eme nagy és rettenetes napja előtt, aki az Isten gyermekeinek a szívét újra vissza fogja téríteni ahhoz, amit az atyák az ős kereszténységben Istentől kifolyólag kinyilatkoztattak, amit hittek és tanítottak. És tudatosak vagyunk afelől, hogy ez az ígéret is beteljesedett az apostolok cselekedete 3.21-ben áll, talán elolvassuk, hogy talán felolvassuk, mert a legjobb szándékkal sem lehet mindig helyén valóan idézni az íge verseket és evéket szükségszerű, hogy minden Biblia versnek utána nézzünk, hogy pontosan tudomásul vegyük, mit kell közismertté tegyünk. Az apostolok cselekedete 3, a 19. verstől olvassuk. Így tegyetek bűnbánatot, tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljönnek az Úr színe előtt a felüdülés ideje, és elküldhesse Jézust, a Mesiásul, akit Mesiásul rendelt nekik. Őt azonban kétségtelenül be kell fogadja az ég mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten ősidőktől fogva szólt szent prófétáinak a szája által. Ennél fogva különösen a 21. verset szeretném hangsúlyozni. Jézus, ami Urunk, a mennyben kell maradjon, és vár arra, amíg minden dolgok helyreállításának az ideig, úgy, ahogy Isten az ő szent prófétáinak ajka által ősidőktől fogva közhírét tette. Miért nem áll itt az Ótestamentumban az a fogalom írva, ahogy a tanítók, az evangélisták és a pásztorok által közismertté tette? Miért áll itt az Ótestamentum az a megfogalmazás, amely az Ótestamentumban lett alkalmazva? Még egyszer olvasom. amit Isten az ő szent prófétáinak szája által az ősidőktől fogva közhírré tett. Az utolsó idők ége üzenetében, és ez talán néhányatokat el fog gondolkoztatni, és némelyeket megbotránkozásra késztet, de mondom nektek, az Isten által kinyilatkoztatott ige üzenetben, az első Mózes 1-től kezdve, nem csak a Máté 1-1 első versétől kezdve, hanem az első Mózes 1-től kezdve a jelenések 22. fejezetének utolsó verseik Isten teljes titokzatosságra, kinyilatkoztatásra kell kerüljön. Felfogtátok, felismertétek-e minnyáján, rájöttetek-e ti is, akkor feleljetek egy amennel. Itt az áll, hogy amit Isten, nem amit egy ember, vagy egy proféta, önkényesen és nem véletlenszerűen, hanem Isten megbízásából, Isten ősidőktől fogva közhírétett prófétáinak szája által. Evéget nem csodálkozunk azon, hogy Branham testvér nem csak egy apostol, nem csak egy evangélista, nem csak egy tanító, hanem egy proféta volt, és pedig olyan proféta, amilyen nem létezett az Úr napjai óta ezen a földön. A szellemi látásmód és az isteni betekintés az Isten üdvhatározatába, amelyet egy proféta az isteni kinyilatkoztatáson keresztül kap, olyan méreható és olyan átfogó, hogy néha nagy nehézségekbe kerülhet számunkra az Istenségnek és az ő titokzatosságának eme legmélyebb mélységeibe való belátást kapni. De ha egyszer elnyertük az ez iránti bizalmat, és tudatosak vagyunk afelől, hogy nem egy ember, hanem Isten az, aki beszélt, akkor egyszer s mindenkorra elintéződött velünk a dolog. Amikor egy testvér azt mondta nekem, hogy meg kellene semmisíteni minden képeket, fényképeket, azt kellett mondjam, szeretett testvérem, amikor a mindenható Isten leszáll a tűzoszlopban, úgy, mint Mózes idejében is, és pedig egy egész nagyon kritikus döntő helyzetben, Houston, Texasban, 1950. januárjában, amikor Branham testvért és Bosworth testvért a vallásos ellenségek olyan nyomás alá helyezték, hogy egy prédikátor szó szerint az öklét Bosworth testvér arcába tartotta a szószéken 12 ezer ember előtt, és a végsőkig zaklatta őt mondván, hol van a barátod Branham, aki azt állítja, hogy Isten vele van, és hogy elküldte őt egy különleges megbízatással. És Branham testvér hallja ezeket a szavakat az emelvényen ülve, és csendesen, szerényen, mint mindig lejön az emelvényről, és most történik a szokatlan és rendkívüli dolog. Isten emez embere nem bocsátkozik semmiféle vitatkozásokba, hanem azt mondja, az az Isten, aki elhívott engem, és elküldött engem, tanúságot fog tenni mellettem, még mielőtt én tanúságot tehetek érte vagy róla. És abban a pillanatban megjelent a tűzoszlop a feje fölött, és Ayers úr, akit a sajtó rendelt ki fenyképészként, elkészítette a pillanatfelvételeket, és mindannyian ismerjük ezeket a felvételeket az ő feje fölötti lévő tűzoszloppal. Nos, valóban nem egy emberrel van dolgunk, aki valami nagyjá akart volna lenni, aki nevet akart volna szerezni magának, hanem Istennel van dolgunk, aki Jézus Krisztus visszatérése előtt és ebben a nemzedékben is elküldte az ő szolgát és prófétáját, ebben a nemzedékben, amint már hangsúlyoztuk, hogy nem csak az, ami az új szövetségben van kinyilatkoztatva, vagy lett kinyilatkoztatva, hanem azt is, amit Isten az ősidő kezdete óta minden prófétáin keresztül hirdetett, a gyertyatartóra lett állítva. És vannak emberek, akik nem tudnak meghajolni Isten hatalmas keze alatt mégsem, akik nagyon gyorsan használják a megfogalmazást, igen, de hiszen mindent meg kell vizsgálnunk. Kedves testvéreim, kedves testvérnők, gyülekezetről gyülekezetre, egyházról egyházra, szabad egyházról szabad egyházig mehetünk. Mindenki ugyanazt a kegyes megfogalmazást fogja magának követelni és igényelni. De először is meg kell vizsgálnunk önmagunkat. Mert így mondja Isten igéje, vizsgálja meg azonban mindenki önmagát. És még valamit szeretnék hangsúlyozni, vagy elmondani nektek. Isten prófétáit, akiket Isten már anyjuk méhétől fogva elrendelt egy különös szolgálatra. Maga Isten vizsgálta meg őket. Amen. Határozott. Ezeket Isten vizsgálta meg, és még valamit szeretnék elmondani, még egy gondolatom öt, amit egy testvér mondott, nekem, azt mondta Frank testvér, amikor valaki megtanul egy szakmát, akkor kettős vizsgáztatásra kerül a sor, bár összességében egy vizsgáról van szó. Tudnélik az elméleti és a gyakorlati vizsgálat. Megértitek-e most, miről beszélünk? Ha valaki valamilyen szakmát tanul fizikailag, annak elméleti és gyakorlati vizsgán át kell mennie. Ezt a két eredményt azután kiértékelik, és a tanúsítványt ennek megfelelően állítják ki. Nekem az a meggyőződésem, hogy Isten az elméleti vizsgálatból a gyakorlati vizsgálatba helyezett át minket, és itt ezen a vizsgálaton mindenáron helyt kell állnunk, és mindezt Isten segítségével és Isten támogatásával. Nem tudom, ti hogy tanultatok az iskolában, de én nem voltam valami jó tanuló. Minden tantárgynál ugyanazon a problémáim voltak. Semmi sem volt igazán hozzám illő, és jobbra-balra nézve keresgéltem a matematikában, és így tovább, hogy valahogy mégis megtaláljam a megfelelő kapcsolatot. Nem azért néztem jobbra és balra, hogy hibát találjak abban a matematikai feladatban, hanem az volt a célom, hogy megtanuljam megragadni, hogy megkapjam a kapcsolódási pontokat ezekben a munkákban. Ha azért tekintünk egymásra, balra és jobbra, hogy egymástól segítséget kapjunk az előrehaladáshoz, az egészen másképp fog kinézni közöttünk, mintha azért néznénk jobbra és balra, hogy találjunk valamit, amit feltartóztatna az előrehaladásban. És még a segédvizsgán is voltak néhányan, de mindenkinek magának kellett letegye a vizsgáját. Lehet vagy legalábbis nálunk, a mi esetünkben lehetett jobbra-balra nézni a hétköznapi munkában. De amikor vizsgára került a sor, mindenki magára maradt, és maga kellett letegye a vizsgát. Nem volt segítség se jobbról, se balról. Nyilvánvaló, annak kellett lennie, hogy az órán figyelemmel voltál-e a lényegre, vagy sem, hogy felfogtad-e a témát, vagy sem. Kedves testvéreim és kedves testvérnők, már is megérkeztünk a megpróbáltatás idejében vagy órájában, és nem tudom, de a jelenések könyvében utalás van téve a megpróbáltatás órájára, amely az egész föld kerekségére el fog jönni. Hadd legyünk készségesek egymástól tanulni Isten segítségével, de legfőképpen Urunktól és Mesterünktől, ami tanítónktól, ami Urunktól, mert ki más taníthatna jobban, mint ő. Tudjuk, hogy az emberek lehetnek tanítók, lehetnek evangélisták, és mégis emberi hiányosságokkal küzdködnek. És az ember ennél fogva szégyent vallhatna, vagy akár feltartóztatják az adott körülmények. De ha az Úrra tekintünk, akkor minden helyzetben tanulhatunk tőle. Ő azt mondja, tanuljatok tőlem, mert én szelid vagyok, és alázatos szívű vagyok. Ki az, aki mondhatja ezt önmagáról, hogy tanulj tőlem, mert én szelid és alázatos szívű vagyok? Néha azt gondoljuk magunkról, hogy szelidek vagyunk, pedig messziről sem vagyunk azok. De ő szelid volt, alázatos volt minden tekintetben. Ő benne nem volt semmilyen hiba, semmilyen hazugság a szájában nem találtatott. Isten hibátlan báránya, hiba és szeplő nélkül, és ő kiontotta az ő szent vérét a Golgotai keresztjén, hogy mi is megváltassunk az ő és megszentelődjünk egyszer s mindenkorra az ő testének feláldozása által. A zsidók levelében áll az a fogalom, hogy az ő testének a feláldozásával örök megváltást szerzett. Vagy hozott létre. Nem olyan megváltást, amely néhány évig, néhány hétre, néhány hónapra érvényes, hanem örök érvényű megváltást vitt véghez Isteni a Jézus Krisztusban a Golgotai kereszten, éretted és én érettem. És ehhez ragaszkodunk, ebben belekapaszkodunk, és ezért hálát adunk Istenünknek. De most át kell mennünk a vizsgán, le kell tegyük a vizsgát. Lehet, hogy az egymástól való tanulás ideje lejárt, hogy átcsaljuk magunkat, miközben jobbra és balra tekintünk, vagy nézzünk, hogy valamiképpen előre haladhassunk. Talán elérkezett az ideje annak, hogy kényszerülten felfele nézzünk, ahogyan maga az Úr mondott, amikor látjátok, hogy mindezen dolgok szemeitek előtt most bekövetkeznek, akkor emeljétek fel a ti fejeiteket, mert tudjátok, tudatosak vagytok afelől, hogy közeledik a ti megváltásotok. Akkor már nem jobbra és nem balra kell néznünk, hanem felfele kell tekintenünk, mert közeledik a megváltásunk. A Lukács evangélium 21. fejezetének 8. versében az ótestamentumi íge nagyon összhangban van azzal, amit a Jeremiás könyvében olvastunk. Lukács 21. fejezetének a 8. versétől. Ő pedig így felel. Vigyázzatok, hogy meg ne legyetek tévesztve, mert sokan fogják mondani az én nevemben. Nem csak, hogy a saját nevükben, hanem az Úr nevében fogják mondani, amit mondani akarnak. Mert már eljutottunk arra a pontra, amikor az emberek elvesztették az egymás iránti bizudalmukat, és már nem tudják úgy szemmel tartani a szellemi orientációjukat, ahogyan tulajdonképpen kellene legyen. És akkor vannak olyanok, olyan emberek, akik azt mondják, mi nem más név nevében jövünk, hanem csak a Jézus nevében. És itt azt mondja a Szentírás, ő pedig így felelt nekik. Vigyázzatok, vegyétek figyelembe, hogy félrevezetően meg ne legyetek tévesztve, mert sokan jönnek majd az én nevemben, vagy az én nevem alatt mondván, én vagyok az, én vagyok, és az idő elérkezett, vagy közel van, ne rohanjatok utánuk, ha a továbbiakban háborúkról és háborúk híreiről, vagy felkelésekről hallottok, tehát ne hagyjátok, hogy ez megijesszenek benneteket, és megrémítsenek benneteket, mert ennek előbb be kell következnie. De akkor még nincs azonnal itt a vég. Ezt követően folytatta. Egyik nemzet a másik ellen fog felkelni, egyik birodalom a másik ellen fog lázadni. Hatalmas földrengések is lesznek, és itt-ott éhínségek és hasonlók, járványok, valami szörnyű megjelenések és nagy jelek lesznek láthatók az égből. És aztán a 25. verstől azt mondja továbbá, akkor jelek jelennek meg a napon, a holdon és a csillagokon, és a földön elterjedt állapot lesz a nemzetek között a kétségbeesés és a tanácstalan félelem a tenger zúgása és hullámainak áradata miatt. Az emberekben a szellem megadja magát a ma dolgok szorongó várakozásától való félelem miatt, amelyek a föld kerekségére fognak következni, mert a mennyei hatalmak meg fognak rendülni. És akkor erre fel meglátják az emberfiát felhőben eljönni nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek a dolgok elkezdődnek bekövetkezni, szedjétek össze magatokat, és emeljétek fel fejeiteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Ha mindezt felismerjük, tekintetbe vehetjük, és látjuk a népek között és a nemzetek között, és ha együtt tudunk érezni azokkal, akik szenvednek, és úgy vélem, hogy mint Isten gyermekei, együtt érzünk minden emberrel, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségűek, és én soha nem akartam, és nem is akarok belekeveredni a politikába, de tudjuk, hogy az iszlám hadat üzent úgy a zsidóságnak, mint a kereszténységnek is. És tudjuk azt is, hogy az úgynevezett keresztény nemzetek vezetői és elnökei, a kancellárjai, szövetségkancellárai egyetlen beszédükben sem tették Krisztust a gyertyatartóra valamiképpen. De ez a Jimmy Carter, ő még a választási beszédeiben is az újjászületéséről beszélt, ahogy a Spiegel magazinunk, a legkritikusabb magazinunk, ami az NSK-ban van, teljes szöveggel le lett nyomtatva, nevezetesen a János evangéliumának a harmadik részével, elkerülhetetlenül újjá kell születnetek. És a szerkesztők ezt úgy gondolták, hogy Billy Grahammel kell összehasonlítsák, és Isten gépfegyverének és evangélistájának kell nevezzék őt, de nem egy államelnöknek. És kezdettől fogva sajnálatukat jutották kifejezésre, vagy megmosolyogtak felőle, lenézték őt. És én meg tudom ítélni, megengedhetem magamnak, hogy megítéljem a dolgokat, mert egy kicsit törődtem a nemzetközi dolgokkal. Ez az ember, akárhogyan is gondolkodunk róla, az egész világ számára biztosította azt, ami egy Billy Grahamnek nem sikerült. Az sikerült egy Jimmy Carternek, hogy a Jézus Krisztus neve és az újjászületés az Isten országával kapcsolatos dolgok elérésére egyszer s mindenkorra a gyertyatartóra lettek állítva a mi időnkben. És ennél fogva a következő gondolatom támad. A nagy evangélista Billy Graham egyre inkább belekeveredett a politikába, és a leendő elnök pedig egyre inkább belekeveredett az evangelizációba. Honnan akarjuk tudni, hogy Istennek milyen útjai vannak? Ma már nagyon világosan kirajzolódik előttünk a következő kép Ezékiel próféta 36-37-38. Fejezeteiből. Az északi király rést tör magának, beleavatkozva az események lezajlásába, ahonnan soha többé nem fog visszavonulni, mert Isten szava alapján ő lesz a vezetője mindezen népeknek, amelyek aztán az ő uralma vagy vezetése alatt fognak Izrael ellen vonulni, mert szembe kell szálljanak velük. És azt is látjuk, hogy a jelenlegi világhelyzet egyre rosszabb és rosszabb lesz a nyugat számára. De felejtsük el egy pillanatra a keletet és a nyugatot, gondoljunk ennél fogva csak Isten igének a beteljesedésére, szemünk előtt tartva a bibliai proféciákat. Ki gondolta, vagy ki várta volna ezt, hogy a szabad arab világ hirtelenül és váratlanul az úgynevezett főellenségük kezébe kerül, és hogy a nyugati nemzetek kénytelenek lesznek korlátozni kereskedelmi kapcsolataikat, a keleti nemzetek pedig pótolják a hiányosságukat, és így válvetve minden tekintetben összefonttan állnak, hogy aztán közösen vezessék az Isten szavaiban tervezett támadást Izrael népe ellen. Számomra ezt nyíltan és világosan kimondom. Én ebben nem egy Jimmy Carter politikáját, vagy egy Brezhnev politikáját látom, hanem ebben a bibliai profécia egyértelmű beteljesedését látom a szemeink előtt. És úgy gondolom, hogy nekünk, mint Isten gyermekének, akik felismerjük, hogy az idő valóban végéhez közeledik, nekünk is meg kellene erősítenünk a kereskedelmi kapcsolatainkat egymással annál inkább. Együtt össze kellene tartsunk. Izrael ellenségei erői tudatosak afelől, hogy csak akkor lesznek képesek ezt a hatalmas csapást kimérni, úgy gondolják ők, ha összefognak. Isten gyermekei, testvéreim és testvérnők, ne gondoljátok, hogy számolhatunk az Isten győzelmével, ha egymást között marakodunk és egymás ellen vagyunk. Isten győzelme csak ott nyilvánulhat meg, ahol Isten népe, mint a felső csarnokban, a felső teremben egy szív és egy lélek lesz, és a mindenható Isten valójában kinyilatkoztathatja magát. És amikor ezek a népek összefognak, a szolidáritásuk fajra, színre és arra való tekintet nélkül, ami volt vagy nem volt, együtt mozognak, mint a bibliai profécia beteljesedéséről van szó. Akkor az Úr nevében mondom, amit mondok. Isten népe, fogj össze, válvetve egymással, szívvel, lélekkel, tartsunk össze. Ez az egyetlen módja ennek, hogy győzedelmesek legyünk és kitartsunk ezekben az utolsó napokban. Nem egyedülállóan, nem széttagoltan, nem megosztott, váratlan, hanem egy fej alatt egyesülve. Ez pedig a Jézus Krisztus, ami Urunk, ami fejünk. És ez az én kívánságom, és mielőtt ez az én kívánságom lett volna, az övé volt. Ami Urunk kívánsága, amikor is azt mondja, Atyám, én ő bennük, és te én bennem, hogy mindnyájan egyek legyünk, egy legyünk. Nincs olyan vallási politika, amely alatt Isten népe egyesülhetne. A valláspolitikai döntéshozatal megosztottságot hoz Isten népe között, de Jézus Krisztus kinyilatkoztatása és az ő drága ígéjének a kinyilatkoztatása a szellem által létre fogja hozni az egységet az élő Isten gyülekezetében. És úgy vélem, úgy értem, hogy mi Isten gyermekeiként tartozunk ezzel a mi Urunknak. Tudom, hogy demokratikus rendszerekben élünk, és mindenki mondhatja azt, amit akar, de vajon lehet-e, felteszem magamnak a kérdést, lehet-e politikai demokráciát alkalmazni az élő Isten gyülekezetével kapcsolatosan? Itt van az Isten örök ígéjének a mércéje, és ez az, ami alatt meg kell hajolnunk az elsőtől az utolsóig. És mondom nektek, a Heilbronnból Nürnbergbe vezető úton majdnem folytonosan csak sírtam. Hallgattam a híreket, hallottam a szerencsétlenségről és mindenről, ami történt, és azt mondtam, Uram, a te eljöveteled olyan közel érkezett, hogyan állok majd te előtted, hogyan jelenek meg majd te előtted. És én mondhattam az Úrnak, és megköszönhettem neki azt a kiváltságot, hogy szolgálhattam őt. De azt is mondtam, Uram, ha van valami az én életemben, ami nem állhat meg te előtted, bocsásd meg nekem, vedd el rólam. És meg voltam hatva, hogy sírjak az autóban úgy vezetés közben, de mélyen meghatódtam. És azt mondtam, Uram, minden nap az utolsó nap lehet. Minden hét az utolsó hét lehet. Mire várunk még? Istenünk arra vár, hogy összeolvadjunk, és tudjátok, az Ószövetségben mielőtt búzadarából étkezési áldozatot hoztak volna, vagy bemutatva lett volna, az egyes búzaszemeket meg kellett őrölni, hogy elveszítsék saját identitásukat, és összeolvadjanak egy masszává, hogy a kezek ezt a tésztát az élő Isten gyület kezetévé formálhassák. Élő Isten gyülekezete, meg kell legyünk őrölve, mint a búza egyé kell válnunk, és amikor egyé váltunk, nem emberi összetevőkből, nem emberi programok által, hanem a Szent Szellem tűzében összeolvadva, és a Jézus Krisztus, ami Urunk alatt egyesülve lettünk, egyesülve váltunk. Aztán meghozzuk a döntést, hogy Isten nagy tetteiről beszéljünk, amelyekről már elég gyakran hallottunk, hogy már nem érint, és nem ragad meg bennünket, és ez lenne a legrosszabb dolog, a legáltalánosabb, ami történhetne velünk. Legyen, hogy az Isten ígéje újra és újra megragadjon téged és engem, úgy, mintha az Úr itt állna közvetlenül előttünk, és beszélne hozzánk ma délután. Kérdezzétek meg magatoktól, milyen figyelmet fordítnátok az Úrnak, az Úrral szemben, ha ma láthatóan itt állna előttetek és előttünk, és beszélne hozzánk. Valóban előrébb mozdulnánk, ültünkben egész lényünk, lelkünk legmélyebb részéből odaszentelnénk figyelmünket, és minden szánkból jövő szó drágább lenne, szájából jövő szó drágább lenne számunkra, mint a méz és a mézes pogácsa. És akkor az Úr ezeket a világos és egyértelmű szavakat mondja azokhoz, akiket elhívott és kiküldött. Aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be. Testvéreim és testvérnők, Istennel van dolgunk, és nem egy emberrel. És még egyszer mondom, még egyszer hangsúlyozom, egy Branham testvér nem akart menni. Pontosan úgy, ahogy egy Mózes sem akart elindulni, ahogy egy Sámuel sem akart elmenni, mint ahogyan egy Jeremiás sem akart elmenni, pontosan úgy ő sem akart menni. És mondom nektek, 1962. áprilisától 1966. áprilisáig nagyon gyakran sírva mentem le felmondván, Uram, vegyél, akit akarsz, én túlságosan ügyetlen vagyok. De aztán eljött az az óra, és nem tehetek róla, Isten nem bánhatja meg, hogy ajándékokat és elhivatásokat, megbízatásokat adott. Lehet, hogy te bűntudatot érzel, amiért ezt vagy azt tetted, ilyen vagy amolyan döntést hoztál, de Isten nem. Ő mindent tud, mielőtt elkezdődne. Ő már tudja, hogyan fognak végződni. És ő tudja azt is, hogy ebben a nemzedékben kell megszülessen, létrejön a mennyasszony gyülekezet. De hadd mondjam, azt is el nektek, hogy Branham testvérnek három fejlődési szakasza volt a szolgálatába, vagy nevezzétek, ahogy akarjátok. Az első az, hogy evangelizációs jellegű volt az ő szolgálata a hatalmas beteggyógyításokkal. A második az eredeti mintára való tanítás volt, vissza az eredeti égehirdetéshez, amit az apostoli korszakban tanítottak és gyakoroltak. De a harmadik, a végleges, azonban Istenünk üdvhatározatának a prófétai kinyilatkoztatása volt. És tudjátok, hogy Istennek eme legnagyobb embere, szeretett Pál testvérünk, még azelőtt eltávozott az örökkévalóságba, mielőtt a Biblia utolsó könyvében leírtak, egyáltalán ismerté lettek volna téve, nemhogy kinyilatkoztatásra kerültek volna. De mi most olyan időben élünk, amikor mindaz, amit Isten szent prófétáinak száján keresztül hirdetett, nem a modern időktől kezdve, hanem a kezdetektől, az ősidőktől kezdve, egész a végig közhírét tett. Jézus Krisztus ennél fogva az alfa és az omega, a kezdet, a vég. Ő volt az, aki már az Édenkertben jött, ment, és ugyan ő függött a Golgotai keresztfán. Ő minden mindenekben. Az teljes evangélium evangélistái megértettek, ők Branham testvérrel 1962. április 1-én beszédében arra a tényre utalva, hogy Argenwald testvérrel ide kellett volna jönnie a Svájcba, és ők már készültek idejönni, és az Úr azt mondta neki, Branham testvérnek, ne utazz tovább, mint evangélista. Menj vissza Jeffersonville-ba, és tárold el a szellemi eledelt az én népemnek. Ezt április 1-én mondta 1962-ben. evéket volt az élelem eltárolása abban a pillanatban még jövőbeni dolog. És ha az Úr is úgy akarja, a következő körlevélben erre is utalással leszek, kitérek, mert Isten szelleme sürgetett egyértelműen, hogy fordítsam le a pecsétek felnyitása után elhangzott prédikációkat, és pedig sürgősen, hogy a szellemi eledelt szétosszam Isten népe között. Nem arra várunk, hogy váratlanul megjelenjen egy Frank nevű nagy testvér rendkívüli hatalommal, és nem is arra várunk, hogy megjelenjen bárki más Müller János. Arra várunk, hogy Isten szellemi tápláléka, a kinyilatkoztatott íge, a mennyasszony gyülekezetben olyan isteni erőt váltson ki, hogy a Szent Szellem leszállhasson, és az Úr egész teste a hit lábára álljon, vagy hit lábára legyen állítva, és hogy Isten még egyszer megdicsőítse magát népe körében. Addig van idő, amíg Istennek van ideje. Néha az emberek arra akarnak rávenni, hogy ezt vagy azt csinált, ide vagy amoda menni, ami Istenünk soha nem késik el. Még most sem a megfelelő időben fogja megtenni a helyén való dolgokat. Tartsatok ki, legyetek szilárdak, ne nézzetek hátrafele, ne tekintsetek vissza, de se balra, se jobbra. Ne hallgassatok semmilyen idegen hangra, hanem csak az Úr szavára legyetek figyelmesek, amely e napokban világosan és egyértelműen szólt hozzánk. Az így szól az Úr kijelentése által, az ő szolgája és prófétája által, akit az Isten azért küldött el, hogy mindent helyreállítson. Vannak emberek, akik azt fogják mondani, hogy nálunk van a legnagyobb rendetlenség. Avagy nem léteztek ezek az emberek a Jézus idejében is, akik ugyanígy gondolkoztak, azt mondták, azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. És mi történik most? Nem azt, amit te és én remélünk, hanem azt, amit Isten az ő üdv határozatának, az ő üdv tervének menetrendje szerint akar tenni a kijelölt órában vagy időben megtenni. Az fog bekövetkezni. Ez az egyetlen dolog, aminek meg kell történnie. És annyira meglepődtem, éppen ma, egy héttel ezelőtt azt mondtam Rusz testvérnek, hadd menjünk el a hollandiai testvérekhez hamarosan, el szeretném mondani nekik azt, amit Isten a szívemre helyezett. És a testvér, három testvérek voltak, az egyik hallgatja, és azt mondja, Frank testvér, három héttel ezelőtt Jackson testvér felhívott, a Branham testvér régi barátja, és azt mondta nekem, miközben felhívott, fordíts le a prédikációkat, amelyeket Branham testvér tartott, vagy prédikált, miután meglettek nyitva a hét pecsétek. Rusz testvérhez fordulok, aki a bal oldalomon ült, és megkérdeztem, na most mit mondasz ehhez? Isten mindent helyesen fog tenni. Most a mennyasszony egy lépés ütembe kell kerüljön, egy belsőleg, szellemileg meg kell erősödjön, meg kell legyen alapozva az isteni szellemi táplálék által. És mondom nektek, ez a bibliai szakasz is be fog teljesedni. Jézus Krisztus, ami Urunk azt mondja, és azt mondta, az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki elküldött engem. Ha Isten kinyilatkoztatott ígéje a gyülekezetben alakot vagy testet fog ölteni, akkor csak egy dolog jöhet szóba. Tudnilik az, hogy együtt Isten akaratát végezzük, és hogy kegyelemből rajtunk keresztül véghez tudja vinni az ő megbízatását. Most egyesek azt mondják, hogy ezzel mindenki számolhat. Ne tévedjetek! Isten soha nem hagy ki egy láncszemet sem az egészből. A reformációból kifolyólag kijött a történelem Wesley alatt, majd William Bruce alatt, ébredésről ébredésre, tisztánlátásról tisztánlátásra, felismerésről felismerésre történt az előrehaladás. Isten ebben a nemzedékben 1946 óta, amikor az Úr angyala láthatóan belépett a terembe teljes alakban Branham testvérhez, és megbízta őt, és azt mondta neki, hogy az élő Isten jelenlétéből lettem elküldve hozzád, hogy átadjam neked ezt a megbízatást. Attól a pillanattól kezdve Isten munkája elkezdődött. Tehát attól a pillanattól kezdve Isten munkája elkezdődött, amely a nagy keresztes hadjáraton keresztül egyre csökkent a tanításban, és még mindig csökken a prófétai ígek kinyilatkoztatásban. És talán eljön az az összehasonlítás, mint a Gideon idejében, hogy 30 ezerből csak 300-an maradnak meg. De akkor Isten többet tud elérni 300 emberen keresztül, akik megmaradnak, és az ő akarata szerint cselekesznek, mint 30 ezeren keresztül, akik nem hajlandók az ő akarata szerint cselekedni. Ami Istenünk még mindig az, aki a trónon ül, és amit az énekesek olyan dicsőségesen énekeltek, mielőtt elkezdtünk, bárcsak mindezen szavak a rendelkezésemre állnának még most. Ami Istenünk uralkodik. Ő uralkodik, semmiben nem sikertelen, semmi nem siklott ki a kezéből, semmi nem ment rosszul Istennel, veled és velem, annyi minden meghiúsulhatott, annyi minden nem sikerülhetett, annyi minden nem lehetett rendben. Istennél minden dolog rendben van. Eddig még nem követett el semmilyen hibát, és a jövőben sem fog semmilyen hiba elkövetni. Örülök az élő Istenben, hogy nem csak ebben a nemzedékben élhetek, hanem közvetlen részem is lehet abban, amit Isten mond, végez ebben az időben. Az elméletinek és a gyakorlatnak egyaránt meg kell történnie. A tanításban részesedtük, és megkaptuk, és most az utolsó prédikációkat is le fogjuk fordítani, és arra kérek mindenkit, ha már most erre gondolok, ne egyszer olvassátok el a prédikációkat, olvassátok el kétszer, olvassátok el háromszor, és imádkozzatok felettük addig, amíg Isten megnyitja, és megadja nektek a Szentírás értelmét és megértését. Önmagától semmi nem jön létre, és mondom nektek, hangsúlyozom, ez az egész könyve Istennek a teljes igazság. Ez a könyv, amely minden gyülekezetben, minden szabad egyházban, minden keresztények között fennálló. De csak akkor ezt a bibliai igazságot a Szent Szellem kinyilatkoztatta neked és nekem, akkor találtuk meg a személyes összeköttetést, a személyes kapcsolatot ennek az ígének a beteljesülésével szemben. Mindannyiunknak tudatában vagyunk, hogy az összes gyülekezetek Jézus Krisztusról prédikálnak, de csak ott, ahol személyesen kinyilatkoztathatja magát. Igen, még van időnk, amíg a testvér feláll az ő tolószékéből is. Nem fogok kockáztatni semmit, hogy bármit is elbízakodott nyíltan tegyek egy lépést sem, és nyíltan és világosan egyszerűen mondom nektek, nem vagyok hajlandó imádkozni kis jelentéktelen dolgokért és félretenni a nagy rendkívüli dolgokat. Én csak akkor állok rendelkezésre, amikor Isten készen áll. És amikor Isten készen, akkor nem küldi haza vakokat, hanem látóvá teszi őket. Akkor nem azt mondja a leprásnak, hogy házadban valamiért nincs rendben, előbb ki kell takarítanom, először fel kell számolnom, hanem azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg. Aztán azt mondja a bénának, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Akkor a dolgok már nem a te kezedben, és nem az én kezemben vannak. Akkor te és én az Isten kezébe kerülünk, és akkor az ő munkája az ő kezében van, és akkor bekövetkezik az élő Isten ereje által, amibe kell következzen. Más lehetőség, más út, más megoldás nincs. Bocsássatok meg, ha egy kicsit elragadtatom magam. De olyan közel érkezett az idő, az Úr eljövetele közeli esemény lett. Ó, ha megragadnánk, hogy közelebb jussunk az Úrhoz, és bensőségesebben egyesüljünk vele, hogy a mi összejöveteleink minden alkalommal Istenünk szeretet ünnepévé válhatnának. És még akkor is, amikor hívőként összejövünk egymással, megmondom nektek egész őszintén, minden alkalommal, amikor a beszélgetés szellemi jellegű és isteni dolgokról szól, akkor a látogatásról, a örömmel, Istent dicsérve megyünk haza, Istent dicsérve távozunk. De ha az együttlét során erről és arra beszélgetünk, depressziósan és nagyon lehangoltan megyünk tovább, és elvesztegettük az időt, és néhány dolgot soha nem tudunk visszavonni, egyetlen kimondott szót sem tudsz visszamondni valaha, valahonnan. Ó, hogyan kellene elkezdenünk, Isten színe előtt kegyelmet találjunk, és azt mondja, Uram, vezess engem, hogy ne azt hangsúlyozzam, amit én akarok, hanem mondani, hanem amit te akarsz kifejezésre juttatni, arról a témáról, amit te akarsz most tudatni velünk, és akkor nem csak összhang lesz közöttünk, hanem a mindenható Isten áldása hatalmas módon le fog szállni minnyájunkra. Nem tudok másként hinni, mert tudom, meg vagyok győződve, hogy az Úr csodálatos módon fogja befejezni az ő elkezdett munkáját, nem az én kedvemért, vagy a te kedvedért, hanem az ő szent nevéért, az ő ígéért, az ő szaváért, és az ő véréért. Ő be fogja váltani az ő ígéreteit, és megállt minket együttesen, magasztalva és áldva legyen az ő drága és szent neve. Amen. Álljunk fel most, és hadd imádkozzunk. Ó, de hiszen ez Jézus! Ó, de hiszen ez Jézus! Ó, de hiszen ez Jézus! Ő egyedül! Én érintettem az ő ruhájának a szegletét, és az ő vére tisztára mosott engem. Felemeljük kezénket, és még egyszer énekeljük. Ó, de hiszen ez Jézus! Ó, de hiszen ez Jézus! Ó, de hiszen ez Jézus egyedül. Csak ő egyedül. Én érintettem az ő ruhájának a szegletét, és az ő vére teljesen tisztára mosott engem. Miközben fejet hajtunk, és imádságban maradunk Isten előtt, fel szeretném tenni a kérdést, hogy van-e itt valaki, aki még soha nem szentelte oda életét Istennek. Tegyétek meg ebben a pillanatokban, ebben az órában, mert ez az evéket vezetett el Isten ide benneteket. Fogadjátok el Jézus Krisztust megváltótoknak, mert ő az igaz Isten és az örök élet. Ő lett a mi megbékélésünk, ő lett a mi üdvösségünk, ő lett a mi szószólónk, ő lett a mi mindenünk. Miközben most áhítatosan és tisztelettudóan Isten színe előtt állunk, kérem azokat, akik szeretnék, hogy Isten kegyelmének trónja elé járuljanak imádságban, hogy emeljék fel röviden a kezükkel, bármi legyen is, ami megterhel bennünket, vagy kéréseitek. Kinek van bármi, kirendelkezik bármivel is önmagától kezdve senki. Isten áldjon meg, Isten áldjon meg, Isten áldjon meg. Isten látja a kezeket. Köszönöm ott hátul is, még ott is. Köszönöm, Isten látja a kezeket, köszönöm. Látja a szíveket is, látja a szívedet, te neked is, testvérem. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Hisszük, hogy ő válaszol az imákra. Hisszük, hogy ő dicsőségesen fogja teljesíteni az ő ügyét. Az üdvösség, az üdvrevezetés és az üdvösség kérdése Isten munkája a te életedben és az enyémben, az Isten ügye. Ő a megváltó, ő az orvos, ő minden. Fogadd el őt ma, és mondd a szívedben, és vald az ajkaddal. Uram, hiszem, hogy te, Jézus Krisztus, Isten fia vagy. Maga, Isten maga megjelent hústestben, magadra vetted bűneimet, megterhelésemet, kiontottad szent és isteni véredet én érettem, hogy meglehessek váltva és megszabadulhassak. Hagytad, hogy megverjenek és megsebezzenek az emberek, hogy én meggyógyulhassak. Elfogadlak téged ma megváltómnak és gyógyítómnak. Erősítsd, igazolt a te szavadat az én életemben, és meg fogjátok látni, Isten nem késlekedik, nem fog magára váratni. Ha hittel magadévá fogod tudni, akkor most részesedhetünk is benne. Isten nem az elmélet istene, hanem a gyakorlat istene. Beteljesíti, amit megígért határozottan. Megadja, részesít abban, amit ígéretben adott. Hadd imádkozzunk most együtt. És minden szándékainkat, beleértve ezt is, Isten kegyelmének trónja elé hozzuk. Együtt felemeljük hangukat Istenünkhöz. Mennyei Atyám, jövünk a te szent színed elé járulunk. Az Úr Jézus drága nevében, ebben a névben, amely minden név fölött való, és eme név előtt mindeneknek meg kell hajolnia a sötétség minden hatalmának. Ebben a névben prédikálunk, ebben a névben imádkozunk, ebben a névben részesedünk abban, amiért imádkozunk. Igazold, erősíts meg most, ó Istenem, a te szavadat. Legyen, hogy a íge hirdetésnek legyen kihatása a te szent szellemed által, és árasz át bennünket, minnyájunkat hatalmas módon, még ma is megváltó, még ma is gyógyító, még ma is szabadító vagy. Minden megkötözöttséget szétporlasztol, eltörölsz, és kivezet, tökéletesen szabaddá teszel. Imádat és dicsőség, a te győzelmedet hirdetjük a te nevedben, a te néped között, a te ígéd határozata szerint. Halleluja, hálaadás és dicsőség. Dicsőség és imádat, a te csodálatos és szent magasztos szent nevednek. Amen. Amen.